Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelke bújó hajt uramra, és hozzá pohászkodik, te hozzád én Istenem, szomjúzik én lelkem, vajon színed erejében, mikor jutok én ő Isten. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég, e földi pusztaságban megáll én nagy veszély. Hát merítsünk erőt a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. Az út el van magyatva, borítja sok tövés, nehéz emelni rajta még a keresztet is, de út van csupán, így hát erőre bátran, keresztül minden gáton, ő mesterünk után. Úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek, sokan nem vesznek észre, hangunk se hallva meg, de aki ránk figyel, végén nekünket hallja, szent reménység sugallja, mit ajkunk énekel. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős, hordjuk, emeljük önként, kint gyöngesége győz. Tartsunk jól összeállt, tudjunk utolsók lenni, ha bajt válunkra venni, e földi éltem
át. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, úgy, amiképpen szól hozzánk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből. Ha van nálunk Szentírás, bátran keressük elő. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom Istennek igéjét, a második résznek a harmadik versétől a kilencedik versig. A megnevezett helyről így hangzik az ige. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Ne feledkezz meg arról, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halálból. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten ígéje viszont nincs megbilincselve. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, hadd adjunk hálát neked ezen az estén is azért, hogy a te igéd igazság, a te beszéded lélek és élet, és hogy a te drága éltető igéd az nincs bilincsekbe verve. Urunk, köszönjük néked azt, hogy noha úgy tűnhet, hogy a mi életünk láncokba van verve, hogy mi megkötözöttek vagyunk, tehetetlenek vagyunk, gyöngék vagyunk, megfáradtak vagyunk, a te igéd mégis elvégzi a maga munkáját, és soha nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül. Urunk, ezen az estén is úgy csöndesedünk el a te színed előtt, hogy azt reméljük, kérjük és várjuk, hogy te mondani valót tartogatsz a mi számunkra. Így arra kérünk téged, hogy segíts bennünket a mi keresztényi hivatásunknak, Krisztushoz való tartozásunknak a jobb megértésében. Szólaltasd meg közöttünk, Urunk, a te áldott igédet, a Szentlélek Istennek a munkája nyomán. Amen. Köztudomású az, hogy ez a levél, amelyből most olvastam ezt a néhány igeverset, ez Pál apostolnak a legeslegutolsó levele. Ez abba a sorba tartozik, amelyet mi pásztori leveleknek nevezünk, amit olyan személyeknek írt Pál apostol, akik korábban az ő munkatársai voltak, akikre rábízott egy területen élő gyülekezetet, és nyilvánvalóan, mivel fogságban van, így igyekszik nekik jó tanácsokat adni a gyülekezet vezetésében. De azonban tekintettel arra, hogy ez az ő utolsó levele, és ő tudja azt, hogy ő nem sokára feláldoztatik, ezért ezt a levelet úgy is szokták hívni, hogy ez Pál apostolnak a hattyúdala. Olyan, mint egy végrendelet. Azért is ennyire megindítóan személyes a hangvétele, Pál apostol Timóteust többször is szeretett fiának nevezi, valóban legkedvesebb munkatársa volt, szellemi örököse, és úgy mondja neki el ezeket a dolgokat, mintha végrendelkezne. Mondtam azt, hogy úgy beszél hozzá, mint apa a fiához. Hogyha egy apa végrendelkezik, mégpedig úgy a fia irányában, hogy nem személyesen teheti meg ezt, hanem szinte úgy szól hozzá, mint aki már elment, és tudja, hogy ezeket a sorokat majd az ő halála után veszi kézbe, akkor számunkra az lenne a természetes, hogy ilyeneket mondan a Pál apostol Timóteusnak, hogy fiam, nagyon vigyázz. Légy óvatos, légy nagyon körültekintő, és különösképpen, hogyha már én olyan szomorú sorsra jutottam, amilyenre jutottam, legalább te légy annyira óvatos, hogy nehogy a példámba es, nehogy ugyanilyen helyzetbe juss. Ezzel szemben Pál apostol valami egészen elképesztő dologgal kezdi itt a mondandóját, nem kevesebben, mint hogy azt mondja, hogy vállald velem együtt a szenvedést. Ez Pál apostolnak, Timóteushoz egyik utolsó jó tanácsa. Nem az, hogy légy óvatos, nem az, hogy légy körültekintő, nagyon vigyázz magadra, hanem egyenesen felszólítja, hogy vállald magadra a szenvedést. Ugye elképesztő dolog. Azonban azt kell nekünk tudni, hogy ezt nem azért mondja Pál apostol, hogy ha már nekem jó, akkor neked se legyen jó. Tudniillik, itt nem arról van szó, hogy Pál apostol támaszt igényt Timóteussal szemben, mint a fiával szemben, hanem mint Krisztusnak egyik leghatalmasabb missziói munkáját végző apostola beszél egy pásztorhoz, egy másik lelki vezetőhöz, és ezért mondja azt neki, hogy bizony neked a szenvedést is vállalni kell azért az evangéliumért, amelyért nekem bilincseket kell viselnem, mint egy gonosztevőnek. Beszéltem az elmúlt időszakban a nyár folyamán sok alkalommal szenvedésekről. Nagyon fontos megértenünk, hogy Pál apostol itt miféle szenvedésről beszél. Többféle szenvedésről beszél a Szentírás. A legnyilvánvalóbb, és amire számtalan példát lehetne felsorolni, ez a büntető szenvedés, ami Isten kezéből nyilvánvalóan válaszként jön egy bűnre. Hadd mondjam csak példának azt a büntető szenvedést, ami Mériámnak jutott, Mózes nővérének, aki szembe helyezkedett Mózessel, ezért Isten poklossággal verte meg, úgyhogy ki is zárták a táboron kívülre, még meg nem tisztult. Ez tiszta, világos szenvedés, Isten kezébe jövő büntetés. Ezzel azt hiszem, hogy nem sokat kell magyarázni. Ilyen büntetésbe jut majd, ugye ezért lesz 40 éves a pusztai vándorlás, miután az a nemzedék, amely kijött Egyiptomból, ugye nem hiszi el az ígéreteket, nem indul el honfoglalni, hanem ellene mond Mózesnek, és ezen keresztül Isten akaratának. Azonban, és ez a második fajta szenvedés, ezt megelőzte egy olyan időszak ennek a nemzedéknek az életében, ami a vörös tengeren való átkeléstől terjedt a Sinai hegyi történő megérkezésig, amikor törvényt kaptak. Ez a második fajta szenvedés, ez egy megpróbáló szenvedés. Tudjátok, hogy elfogyott a vizük, zúgolódtak, vizet kellett fakasztani a sziklából, elfogyott az élelmük, zúgolódtak, ezért jött a manna, jöttek a fűrjek, hogy legyen eledelük, elcsigázódtak, elfáradtak, harcban voltak Amálékkal, ugye, tehát meg annyi próba következett, a próba szenvedései következtek ebben a szakaszban, Izrael életében. Mi a próba szenvedésének az értelme? Isten egyértelműen azt akarja nyilvánvalóvá tenni, hogy mi van ennek a népnek a szívében. Milyen ennek a népnek a lelkülete, valóban hiszi-e az ígéreteket? És ugye az a tapasztalat, hogy bár ez a nemzedék látta a legtöbb csodát, ezt szabadította meg Isten a legnagyobb kézzel, a legnagyobb jelekkel, és mégis ez volt az, amely engedetlen és bálványimádó lett. Van tehát büntető szenvedés, és van megpróbáló szenvedés. Van egy harmadik fajta is, amiről a nyárról beszéltem, a nyáron beszéltem József története kapcsán. Erre lehet azt mondani tulajdonképpen, hogy ez az a fajta szenvedés, amelyet Isten azokra a gyermekeire bocsát, akik talán a legkedvesebbek az ő számára. Ez egyfajta megtisztító szenvedés, hogy még tökéletesebbé legyenek, hogy még jobban formálhatóbbak legyenek. És döbbenetes dolog, ugye erről beszéltem, hogy sokszor ez a szenvedés pont a hűségre következik, az álhatatosságra következik, amikor Isten gyermeke a hűsége miatt szenved. Amiatt, hogy József ellene mond a kísértésnek, jut tömlöcbe. Dániel ellene mond a bálványimádásnak, ezért vetik az oroszlának vermébe. Tehát van ilyen fajta szenvedés is, ez egy egészen különleges fajta, amikor valaki a hűsége miatt egy ilyen fajta tisztító szenvedésben részesül. Pál apostol nem ilyen szenvedésekről beszél, nem erről van szó, ő egyértelműen a Krisztusért vállalt, az evangéliumért vállalt szenvedésről szól. Ez kétségtelenül egy kicsit rokon az utóbbival. Arról a fajta szenvedésről van szó, amit Krisztusnak a követője tudatosan vállal. Szabad elhatározásából, a lélek munkája nyomán. Tudni fogja, hogy azért, amit most tesz, azért, amit most mond, ami mellett kiáll, azért neki hátratételt kell elszenvednie. Még egy példa, hogy megértsétek, pontosan ez a szenvedés az, amit Péter azon a bizonyos estén ott nagy csütörtökről, nagy péntekre virradóan, ott a főpap udvarában még képtelen vállalni. Amikor fél a várható következményektől, fél attól, hogy őt is elfogják, őt is perbe fogják, őt is megölik, és ezt még képtelen felvállalni. Nem képes tudatosan felvállalni a Krisztus evangéliumáért, a Krisztusért való szenvedést. Pál apostol pontosan erről, a szenvedésről beszél Timóteusnak, és mint egy bátorítja arra, hogy ne riasszon el az én példám, sőt, te tudatosan vállald az evangéliumért való szenvedést. Ha egy helyen azt mondja neki, hogy hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, akkor emellé oda lehetne ragasztani a másikat is, hogy ezért az evangéliumért vállald a hátratételeket is, ahogyan én vállaltam, amiért én tulajdonképpen bilincsben vagyok. Péter ettől félt. És azt kell mondani, hogy ennek a szenvedésnek a tudatos vállalása az az embernek a saját erejéből nem megy. Tulajdonképpen a szenvedés az mindig egy olyan dolog, amivel szemben mi értetlenül állunk. Megint Pétert idézem, aki képtelen megérteni, hogy mi a célja a szenvedésnek. Mi értelme van? De tudjátok, hogy amikor Jézus legelőször szól nyíltan a tanítványai előtt, arról, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, ott sokat kell szenvednie, és végül megölettetnie, akkor Péter az, aki félrevonja Jézust, és azt mondja a Máté evangéliuma a 16. részben, hogy mint egy elkezdte dorgálni Jézust, hogy Isten ments Uram attól, hogy ez bekövetkezik, ez veled nem történhet meg. Fogalma sincs arról, hogy miről beszél. Hogyan lenne fogalma arról, hiszen ez még megelőzi ezt a bizonyos háromszori megtagadást is, ami még ugye Péter megtérése előtt van, Szentlélek még nincs benne, képtelen átlátni a dolgokat. Mi értelme van annak, hogy a Krisztusnak szenvednie kell? Hát ez nem történhet meg. Péter gondolkodásában egyszerűen helye sincs annak, hogy ha nem szenved Krisztus, ha nem hal kereszthalált, akkor nincsen váltság, akkor nincsen megváltás. Ilyen egyszerű. Földhöz ragadt, röghöz kötött gondolkodás, emberi gondolkodás, teljesen idegen az isteni gondolkodástól. Nem látja a szenvedésnek az értelmét. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Hadd mondjam azt, hogy ahogyan ők ott, a tanítványok nem értették ezt, az igazság, hogy a mai tanítványok legalább ennyire nem értik meg ugyanezt. Hát, hogy van az, és ez nem fér az emberek fejébe, hogy valaki szereti Istent. És ezt halljuk az igéből, hogy Isten is szeret engem. Én hűséges vagyok hozzá, én neki szolgálok, őt követem, hát hogy lehetséges az, hogy szenvedek? Azt hallom, hogy Isten gondviselő Isten, aki megoltalmaz a gonosztól, megóv a kísértésektől, ugye elfedez az ő kezével, nélküle, az ő tudta és akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről. Hát akkor hogy van az, hogy mégis szenvedek? Na most Pál apostol éppen erről beszél, felvillant egy néhány képet, egész pontosan 3. Timóteus előtt, hogy tudnélik, az nem járható út, hogy jön egy szenvedés, pláne Krisztusért vállalt szenvedés, és akkor elcsüggedünk, elfáradunk, megkeseredünk, és végül kiábrándulunk az egészből. Hogy látnia kell Timóteusnak, hogy milyen is a keresztényi tiszt, hogy milyen a keresztényi szolgálat. Mert erre szolgál 3 kép a felolvasott igében, és hogyha gondoljátok ezeket, még egyszer olvasom, mert 3 rövid mondat, ugye ezzel kezdi, hogy mint Krisztus Jézus jó katonája, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először részesülnie a termésből. 3 kép, egy katonái, egy versenyzői és egy kemény munkával dolgozó földművesé. Ezeket nagyon röviden magyarázom csak. Tehát először is Krisztus Jézus jó katonájáról beszél Pál apostol, ahogy a Károli fordítás mondja, Krisztus Jézus jó vitéze. Ez egy nagyon gyakori kép Pál apostol szemléltető példái közepette. Az Efézusi levélben ír ugye az Isten fegyverzetének a felöltéséről, hogy öltsétek fel az üdvösség sisakját, hitnek a pajzsát, a léleknek a kardját, tehát mint egy lelki fegyverzetről beszél. És egyetemen úgy állítja be a keresztény embert, mint egy harcost, mint egy vitézt, akinek szüntelen küzdelemben van sorsa. És ezt kell megértenie annak, aki ezt az Istentől elkészített lehetőséget nem képes felvállalni. Tudnélik, hogy a Krisztus evangéliumáért van olyan, hogy esetleg némelyeknek szenvedni kell, van úgy, hogy egy egész egyháznak szenvednie kell, nem csak gyülekezetről van szó, az, hogy Krisztus népének sok megpróbáltatáson keresztül kell Isten országába bemennie. Na itt van egy jó példa, hogyha keresztény ember úgy szemléltetem, mint egy katonát, akkor tudom, hogy a katona az milyen. Hát a katona élet az nem egy biztonságosnak mondható élet. Hát ott életveszély van, hát ott fegyver van, ott mindenféle szállásunk sátrakban van, hidegben, kényelmetlenségek közepette. Ott válvetve vagyok a bajtársaimmal. Benne van a név, hogy a katonák egymás bajtársaknak szólítják. Hát mennyi baj van az életükben. Egyikük sem tudja, hogy mikor fognak elesni. Ez egyértelműen arra utal ez a kép, hogy bizony a keresztényi élet sem egy ilyen galoppozás, egy ilyen szép, kényelmes menetelés, hanem bizony rendkívül sok küzdelem van, küzdelmek, fegyver és kényelmetlenség közepette. Mert milyen a katona? Teljesen mentesíti magát a civil élettől, éppen azért, azt mondja az ige, hogy aki a katonájával, harcosával fogadta. Tehát nem itt arról van szó, hogy ő önként ment vagy valami, hanem hívták, és ő beállt a seregbe. Felszabadította magát arra, hogy teljes életében a küzdelemnek szenteli magát, és hogy engedelmeskedik a főparancsnoknak. De amit ő kíván, én azt megcselekszem, küzdök, harcolok. Ez az én feladatom katonaként. És azt mondja az ige, hogy egyetlen katona sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, azért, hogy annak tetszen, aki seregébe fogadta. Hát most akkor mi van a megélhetésemmel? Mi van a gyermekeimnek a nevelésével? Mi van a társadalmi kötelezettségeimmel? Hát ha nem elegyedhetek bele a mindennapi élet gondjaiba, akkor itt most itt lakjunk a templomban, valahogy a gyülekezeti teremben. Miről beszél itt Pál apostol? Nem arról van szó, hogy az embernek nem kellene elvégeznie ezeket a dolgokat. Sőt, példaadó lelkiismeretességgel kell elvégeznie azokat a feladatait, amelyek a világban rábízottak, például a munkahelyén, például egy közösségben, ahol nem keresztényekkel van együtt. Éppen azért, hogy figyeljenek fel rá, hogy na ez igen, ez valami mást ábrázol ki, mint amit mi csinálunk. Nem erről van szó. Az, hogy ne elegyedjen bele a mindennapi életnek a dolgaiba. Ne aprózza el az energiáját. Ne oldódjon fel a világnak a dolgaiban. Ne ez legyen a cél, ne ez legyen a központ. Ezeknek is megvan a helye a keresztény embernek az életében, de annak, aki a seregébe fogadta, nem azzal fog a kedvébe járni, hogyha ezekkel törődik, hogyha ebbe fekteti minden energiáját. Azért katona, hogy a parancsnak engedelmeskedve küzdjön és menjen, mindezeket pedig amellett kell, hogy megtegye, ami rábízott. Ez az első, és erre is van egy példa, hogy bizony a mindennapi élet megélhetési gondjaiba tartozott a Pál apostolnak az is, hogy például Korintusban előteremtse a betevő falatot. Neki is volt polgári keresete, polgári foglalkozása, ő sátorkészítő volt. De ez csak eszköz volt ahhoz, hogy ugye magát szabaddá tegye, az, hogy anyagilag független maradjon, miért, hogy aztán kettőzött erővel tudja az evangéliumot szólni, hirdetni, Isten országát már itt a földön építeni. Tehát ez a kép, ami, mint keresztényi szolgálatot elénk áll egy Pál apostol. Minden keresztény ember vitéz, minden keresztény ember harcos, és erre nagyon kell tudatosan figyelnie. Az, hogy ez a harc, ez a küzdelem legyen a legfontosabb helyen az életében. Az, hogy ő Krisztusnak a gyermeke. És ugye erre utal majd Pál apostol szintén megint egy katonakép, ugye a ma nevezetes igében, amikor azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcolta. Harc, küzdelem. A második kép ennél egy picit rövidebb. Itt egy szabályosan küzdő versenyzőről van szó. Hiszen a megkoronázás a célhoz ért győztesnek a jutalma. És itt nagyon fontos arra utalni, amit az ige kihangsúlyoz, tudnék szabályszerűen küzdeni. Szabályszerűen versenyezni, ugyanis az Isten igéjében nem igaz az, hogy minden cél szentesíti az eszközt. A cél az üdvösség, a cél a megkoronáztatásunk, és ezt a célt csak szabályszerű eszközökkel lehet elérni. És ez már vigasztalás azoknak, akik ugye nagyon érzékenyek arra, hogy milyen jól megy a gonosztevőknek, milyen jól megy azoknak, akik mindenféle törvénytelenség és erőszak útján jutnak vagyonhoz, biztos megélhetéshez, mert ez az ige egyértelműen arra biztat, hogy bizony csak azoknak lesz jutalma, csak azoknak lesz része a végső győzelemben, akik szabályszerűen küzdenek. Nem a kanyaroknak a levágásával, nem az akadályoknak ugye a megkerülésével, hanem akik végig mennek azon a bizony akadálypályán, akik megharcolják azt a harcot, akik végig versenyzik szabályszerűen ezt a versenyt, azok számára van egyedül elkészítve ez a jutalom. Ugyanis, és megint itt a kép, a versenybírónak a szeme, az mindent lát. Tehát az a bíró, aki elbírálja a célba érkezésnél a jutalmat, a díjakat, azok tudják, azoknak tudniuk kell, hogy a bíró megítél mindent. Őt most lehetne a mai dopingolásokkal, meg egyebekkel példálozni, nem kell. Az a kép, amit Pál apostol használ, ott az ókori versenyző képéről, ez számunkra érthető. Szabályszerűen kell küzdeni. És íme itt van annak a bizonyos igének a folytatása, ama nemes harcot megharcoltam, mint a jó katona, futásomat elvégeztem. Szabályszerűen, mint az az atléta, akiről itt korábban beszélt. És a harmadik kép, azt hiszem, hogy számunkra Ezt kellene leginkább megfogadni. Ez a kép a keményen dolgozó földművesről szól, akinek legelsőként kell a föld terméséből részesülnie. Ez megint a keresztényi feladatoknak, a szolgálatnak a legszürkébb, a leghétköznapibb, a legmonotonabb részét villantja fel. Az, hogy a földművelő munka az egy folyamatosan végzendő, sok erőt, nagy kitartást, mindig elfelejtik mondani, bizony-bizony nagy tudást és szakértelmet igénylő munka, és nagyon sok figyelem kell hozzá. Akár az ugart kell feltölni, olyan helyen végezni munkát, ahol evangéliumról nem is hallottak, sőt ugye kinevetik, akár gyomlálni kell, ugye kiszedni a értékes mellől a gyomokat, vagyis inteni kell adott esetben, nyesegetni, elvágni a téves növéseket, és bizony van olyan hely, ahol újravetés igényeltetik, ahol elhangzott a mag, a ige hirdetés, az igéről a bizonságtétel, de nem volt foganatja, oda kell menni, el kell mondani ismét. Folyamatos, állhatatos munka, ami kitartást igényel. És nagyon fontos üzenet, hogy ennek a földművelési munkának, folyamatnak, ahhoz, hogy aratás legyen a vége, vagyis termés, gyümölcs legyen, egyetlen fázisát sem lehet megspórolni. Mert szántás nélkül hiába akarom én vetni a magot, talajelőkészítés nélkül nincsen igaz, elnézést, ez az én ébresztő, bizonyára, vagy hagyjam abba, na mindegy. Szóval nem lehet megspórolni ezeket a fázisokat. Ha száraz a föld, az bizony meg kell öntözni, azt akarom, hogy kikeljen az a termés. Meg kell kapálgatni, hogy el ne nyomják a gyomok. És bizony ez egy állandó munka, folyamatos munka, nem egy szírterítő munka. Hát aki már próbált kapálni, hát azt tudja azt, hogy hát kevés látszatja van adott esetben. Csak hosszú-hosszú munkának van foganatja, és akkor öröm ránézni az egészre. Ha csak immelámmal végzett ilyen munka, annak nem sok értelme van. A kérdés az az, hogy van-e ilyen fáradtsággal végzett, az evangélium szolgálatában végzett munka, ami hátunk mögött. És hogyha van olyan munka, amire azt mondjuk, hogy sokat tettük, akkor a kérdés az, hogy azt hogyan, milyen módon tettük. Hogy annak bizony aratás legyen a vége. Volt-e jó magnak az elhintése, talajelőkészítés és öntözés? Itt megint bele lehetne menni abba, hogy egy gyülekezetre vetítve, hogyha nem csak az egyént nézem, hogy bizony megvan-e ennek a sokrétű fáradtságos munkának az eredménye, ugyanis a gyümölcsön egyértelműen látszik, hogy van-e. A mindenféle fázisa megvan a munkának, nem csak az evangélizáció, a tanítás, az időseknek a látogatása, a betegeknek a gondozása, a fiatalokkal, a gyerekekkel való foglalkozás, diakónia, egyházfegyelem gyakorlás, ez mind-mind egy-egy ilyen fázisra emlékeztet, és bizony sok-sok gyülekezet tanúskodik, árulkodik arról, hogy nincs mögötte fáradtságos munka. Az Úr fegyelmezett, így lehetne összefoglalni ezt a három képet, fegyelmezett és engedelmes, parancsra váró és parancsra teljesítő vitézekre vár, szabályosan és teljes erőbedobással küzdőkre, és a fáradtságos munkát is vállalókra és végzőkre vár. És akkor így lesz teljessé majd ez a sokat idézett mondat, hogy bizony ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Arra biztat tehát az ige, hogy Timóteust is és mindnyájunkat is, hogy harcolj az ellenség ellen szenvedések árán is, küzdj az evangéliumért, a biztos győzelemnek és a jutalomnak a reményében. Végezd odaadóan a fáradtságos munkát, az aratásnak, a termésnek és a gyümölcsnek a reményében. És van egy nagy biztatásunk erre, ami Timóteusnak is megvolt, Pál apostol mondja, hogy gondolkozz el azon, amit mondok, mert az Úr megadja neked, hogy mindent megérts. Mi is ezért kell, hogy fohászkodjunk, hogy ezeket a dolgokat, ezeket jól fontoljuk meg, és a magunk tisztét is. Helyesen megértve, hát hogyha nem értjük meg, akkor hogyan vállalnánk? De nyilvánvaló, hogy ezt a saját erejéből nem is vállalhatja senki, ehhez kérünk erőt a Szentlélek Istentől. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked ennek a megkötözött fogságban levelet írt, de egyáltalán nem megtört, hanem bátorító szókat szóló, a szabadot erősítő Pál apostolnak a szavait. Urunk, add meg nekünk azt, hogy ne a mi életünknek az eseményei értessék meg velünk azt, hogy te mit vársz tőlünk. Ne az életünknek a nehézségei, szenvedései és próbái állítsanak minket válaszút elé. Hanem tudjuk a te szent lelkedet elkérve mi magunk meghozni ezt a döntést, hogy bizony mi mindent készek vagyunk vállalni azért, hogy minket abban a jutalomban részeltess, ami a feltámadás és az örök élet. Add, hogy mi lehessünk Krisztus Jézusnak, ami megváltó Urunknak és egyetlen Mesterünknek a jó vitézei. Add, hogy meg tudjuk fogni egymásnak a kezét, a bajtársainknak a kezét, és tudjunk együtt harcolni. És Urunk, sokszor bosszankodva nézünk azokra, akiknek az útja oly sikeres itt ezen a földön. Hogy oly könnyen hullnak az ölükbe nagy jutalmak, anyagi jólét, anyagi biztonság, hogy küzdelem és fáradtság nélkül élvezik a sok jót. Urunk, te add azt meg nekünk, hogy tudjunk megelégedettek lenni mindenkoron, akár bőségben, akár szűkösségben vagyunk. Add, hogy a mi útunk legyen mindig szabályszerű, azt, hogy mi tudjunk úgy harcolni és úgy futni életünk végéig, hogy az egyedül neked tetsző legyen. És Urunk, tudjuk, hogy nagy fáradtságos munka az, ami meghozza a gyümölcsöt. De csak így van értelme, és csak így lehetséges. Urunk, add, hogy a mi fáradozásaink ne legyenek emberiek, és ne legyenek hiába valóak. Tőled kapjuk a küldetést, tőled kapjuk az erőt. Add, hogy az eredmény is hozzád méltó legyen, és téged dicsőítsen, Urunk. Hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztusnak, ami megváltó Urunknak nevében, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 200. dicséret első és utolsó két versét énekeljük.
Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőribe ne jussunk. Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk hű pajzsunk, hogy e világ diadalt ne vehessen rajtunk. Ó, maradj hűségeddel, mi velünk Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk, mindvégig a hídben.
Ne feledkezz meg arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, erről szól az én evangéliumom, amelyet még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.